csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, ma még nem lett végzetes következménye annak, ha elkéstünk. De hadd vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést, hogy ma, amikor hozzánk szólsz, vegyük komolyan a te szavadat. Figyeljünk arra is, nyissuk meg a szívünket, és engedjük be, fogadjuk be a te igédet. Kérünk, hogy segíts nekünk ebben a szent lelked által. Segíts abban is, hogy ne siessük el, de ami még ennél is fontosabb, ne halasszuk el. Ne halogassuk, hogyha most van az ideje annak, hogyha kérdezel, hívsz, hogy arra mi válaszoljunk. Nyisd meg előttünk a te igédet, kérünk. Légy közöttünk. Amen. Ennek az esti áhítat sorozatnak a János evangéliumából vettük azt a mondatát, amivel szeretnénk a fő vonalát kijelölni mindennek, amiről ezen a héten esténként hallani szeretnénk. Ez az ige így hangzik, Jézus mondja, bízzatok, én legyőztem a világot. Ha valami hiányzik ma ebből a világból, akkor többek között mondhatni talán elsősorban a bizalom, az egymás iránti bizalom. És itt Jézus Krisztus bennünket mégis arra bátorít, hogy bízzunk. De nem akárkibe bízzunk, hanem ő benne bízzunk. A bizalmunkra ő az egyetlen igazi garancia. Bízni csak szeretve tudunk, és a szeretetben legszebb az, ha másoktól bizalmat kapunk. Mi még szeretni se tudunk addig, amíg bennünket nem szeretnek. Jézus Krisztus megelőzött bennünket a szeretetben, így olvassuk az igében, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Mi csak viszont szeretni tudjuk, mi csak elfogadni tudjuk az ő szeretetét, sokszor még elfogadni se fogadjuk el. De Jézus Krisztus nem csak a szeretetben előzött meg bennünket, hanem a bizalomban is. Már akkor bizalmat szavazok nekem és neked, amikor én még egyáltalán nem voltam arra, nem hogy méltó, de még igényem se volt arra, hogy őt kérjem vagy keressem. Így mondja az ige, és ez talán az evangéliumnak az egyik leghangsúlyosabb üzenete, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt. Előre bizalmat szavazott nekünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Hát ez az alapja, Jézus Krisztus győzelme, Jézus Krisztus golgotai kereszten vívott csatája és győzelme lehet az alapja a mi bizalmunknak. És a bizalom az mindig nem csak őszinte, hanem személyes kapcsolatra is épül. Nem lehet elméletileg bízni valakiben. Csak abban lehet bízni, akit ismerek. Egyik ismerősöm szokta mondani, akinek be vagyok mutatva. Akivel naprakész, közeli kapcsolatban vagyok. Aki ismer engem, és főleg akit ismerek én. Ezen a héten itt esténként időt is, helyet is, csendet is, és igét is biztosít Isten számunkra ahhoz, hogy az ő győzelmében gyönyörködhessünk, és az ő győzelméből meríthessünk. Az ő lábanyomán, az ő követeiként járva, mi is részesedhessünk abból a győzelemből, amit ő megszerzett nekünk. Az ige, amit ma szeretnék felolvasni, az a Máté evangéliumának a második fejezetében, az első 15 vers. Így hangzik. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kellett megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnéskor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresztetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, míg ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el a fiamat. Jézus győz a Heródesek felett. Amikor egy-egy személyről hallok, olvasok a Bibliában, akkor szinte alig van olyan történet, amikor ne tudnám önmagamat azonosítani azzal a személlyel, akiről Isten igéje beszél. Hát egy picit most is hasonló a helyzet, és nagyon remélem, hogy ti magatok is jó és rossz értelemben egyaránt azonosulni tudtok azzal, ami az ige üzenete lesz itt, lehet itt ma este. Az evangélium, vagyis a jó hír eredeti jelentése tulajdonképpen onnan származik, nem is az evangélium, hanem az evangélista. Ez egy olyan személy volt, magyarul így mondhatnánk, hogy hírvivő, akire akkor volt még nagy szükség, amikor a háborúkat, a csatákat nem a városokban, a lakott területeken irgalmatlanul vívták, hanem kimentek a csatamezőre, és ott a harc edzett férfiak egymással szembe állva megvívták a csatájukat. Ez a csata élethalál csata volt, és amikor a csatának vége lett, és egyértelmű volt a győzelem, akkor a hírvivő, akinek két zászlaja is volt, de a győztes, akinek a csapata legyőzte az ellenfelet, az lóra pattant, meg valószínű a másik is, és lóhalálában lehet mondani, vitte a hírt az otthon várakozó polgári népnek, nőknek, gyermekeknek, időseknek. El lehet képzelni, hogy azok az emberek, akik várták ezt a hírvivőt, milyen lelki állapotban voltak. Mert minden attól függött, hogy aki a hírt hozza, az a győztes vagy a vesztes csapatból jön-e. Aki a győztes csapathoz tartozott, annak a fehér zászlaját már messziről lehetett látni. De azoknak az embereknek a sorsa, akik a csatában életben maradtak, és azoké is, akik otthon kivárták a csata eldőltét, kimenetelét, innentől kezdve annak a országnak, vagy királynak, hatalomnak a kezében volt, aki győzött. Tehát aki győzött, az birtokolta, illetve az gyakorolta a hatalmat a legyőzöttek fölött is. Aki győzött, annak lett fogja az, aki legyőzte őt. És ennek már milyen komoly lelki üzenete van. Ha a halálba született állapotunkban, a sötétség birodalmában, a sátán rabszolgájaként élünk, mert a győzelem még nem történt meg az életünkben, akkor minden tekintetben, ha hisszük, ha nem, ha akarjuk, ha nem, de ki vagyunk szolgáltatva a sötétség erőinek, a gonosznak. Jézus győz a Heródesek felett. Olyan kedves, hogy ez a történet egy időhatározóval kezdődik. Egyetlen szó: amikor. amikor Jézus megszületett. Tulajdonképpen egy félmondat, egy jelentéktelennek tűnő kis mondatrész, töredék, de talán a legfontosabb dolog, az egyik legfontosabb dolog, ami ebben a felolvasott igében elhangzott. És milyen érdekes, hogy a Biblia így fogalmaz, hogy Heródes király idejében, de mégis, ha belegondolunk, amikor Jézus megszületett, még az idő is megállt. Megállították az órát, és onnantól kezdve már nem Heródes király ideje volt, hanem Krisztus ideje volt, mert az időszámításunk újraindult. Krisztus előtt történtek, és Krisztus után történt dolgok. Tehát hiába próbálta a világ Heródest, mint idő meghatározót kihangsúlyozni. Jézus Krisztus ebben a tekintetben is legyőzte a Heródeseket. Jézus, amikor a földre jött, akkor velünk, emberekkel és a világgal is a legjobb dolog történt, ami történhetett. De ennek a földre jövetelének, annak, hogy Jézus Krisztus ott hagyta a mennyei dicsőségét, mindazt, ami őt megilleti, mindazt, amiben mi belegondolni se tudunk, hogy az mekkora hatalom, micsoda csodálatos dolog, mindenről lemondva, beleszületett a mi emberi testünkbe, és dicsőség nélkül, tulajdonképpen bizonyos értelemben rejtve, hozta közel hozzánk Isten országát. Lehetne így is mondani, hogy a menny a földre szállt. És ennek a egyszerűnek tűnő történésnek, hogy Jézus Krisztus megszületett, rendkívül nagy ára volt. Igen nagy árat fizetett az Atya, aki a legféltettjebbjét, a legnagyobb kincsét küldte le közénk, adta oda nekünk. Jézus Krisztus tudta, mit vállal. Az Atya is tudta, hogy mit cselekszik. De a világ, aki azt gondolta, hogy tudja, kit vár, de nem is csak a világ, hanem még szűkebb kör, az övéi nem ismerték meg. Nem fogadták be. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Óvatatlanul is eszembe jutott az, hogy az egyik lányunk messze külföldön él, és ritkán látjuk. Amikor látjuk, akkor rendszerint előre tudjuk, hogy jön. És természetesen örömmel várjuk, hogy megérkezzen. Már hónapokkal előtte, szinte napokban számoljuk a jövetelét. De egyszer egy különleges dolog történt, akkor is külföldön él, de nem ennyire messze, és bejelentés nélkül váratlanul megérkezett. És becsöngetett az ajtón, és egy picit úgy jártunk, mint amikor Péter a börtönből kiszabadul, és megy a testvérekhez, és becsönget, és kijön a szolgáló, kinyitja, és szellemet lát, gondolja. Tehát becsöngetett a Johanna, és én mentem ajtót nyitni, és egy nagy, sötét kapuaj és nagy kapu zárja el a külvilágtól a mi otthonunkat, és mindig megkérdezem, hogy ki az, ha csak nem tudom, hogy kit várok. És mikor mondta, hogy Johanna, hát el lehet képzelni, milyen boldog lettem, milyen öröm volt a szívemben, de belegondoltam most ennek a történetnek a kapcsán, hogy hát nem örülni kellett volna Jeruzsálemnek. Nem örülni kellett volna Betlehemnek. Nem örülhetett volna Heródes is annak, hogy megszületett a dicsőség királya. Mit érezhetett volna az én gyerekem, hogyha nem engedem be? Azt mondtam volna neki, mondjuk, hogy nincs hely, tele vagyunk. És tulajdonképpen ez történt ott, Betlehemben, illetve Jeruzsálemben, hogy tele voltak a házak, de sokkal inkább tele voltak a szívek, mint ahogy most is. Nincs hely Jézus Krisztus számára. Ahhoz, hogy Jézus Krisztusnak helye legyen az életünkben, nagyon sok szemetet, nagyon sok hiába valóságot ki kellene tisztítani a szívünkből, az életünkből. Hogyan várták a messiást? Hogyan fogadták a messiást? Kinek jelentett egyáltalán bármit is a betlehemi csillag ragyogása, ami Jézus Krisztus születésétől elválaszthatatlan volt. Így olvastam valahol, hogy a távoliak közelvalókká lettek, és a közeliek pedig eltávolodtak. A betlehemi királyok, vagy a babiloni csillagjósok, akiktől a magukat igen igaznak és nagynak tartó zsidók utálattal elfordultak, mint tisztátalan pogányoktól, ezek a bölcsek a saját világukból merített bölcsességük által, tehát a csillagok állásának a jövendőlésével egészen Betlehemig eljutottak. Nem volt semmi ősi alapjuk. Nem volt semmi előkészített bizonyosságuk, csak a csillagok. Így mondja az ige, menthetetlen vagy, ó ember. Még ha nem is hallottál volna az evangéliumról, a világ értelmes vizsgálódása révén eljuthatnál a Teremtőhöz. Hitre juthatnál, csak a csillagok által. És döbbenet, hogy megérkeznek a királyi udvarba, Jeruzsálembe, és talán az életünk legfontosabb kérdését, és megmerem kockáztatni, Heródesnek, Heródes számára is a legfontosabb kérdést tették föl, hol van a zsidók királya? Hol kell megszületnie? Hol van a zsidók királya a te életedben? Ha megszületett, akkor hova engedted be? Melyik szobába? Mik azok a területek az életedből, amiket már az ő uralma alá tettél? A természeted, az indulatod, a kívánságod. Így írja a Galata levél, hogy azok, akik Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataikkal és kívánságaikkal együtt. De mi nem az indulatainkat és a kívánságainkat nem akarjuk, nem vagyunk képesek odaadni. Mi az időnket se adjuk oda. Mi a pénzünket is megtartjuk magunknak, legalábbis a magunk hatáskörében. A gyerekeinket. Tehát Jézus Krisztus győz a Heródesek felett. Kenyérháza, van ott a környékünkön egy Lukácsháza nevű kis falu, és én arra asszociáltam, ott lakik egy ismerősünk, hogy Betlehem bár nem egy kis falu, hanem egy kis város volt, de mi volt Betlehem, vagyis Kenyérháza? Jeruzsálemhez képest. Jeruzsálem a Dávid városa. Még ma is a elpusztított romok, Dávid palotájának a romja is milyen hatalmas és milyen dicsőséges múltra emlékeztetnek. És milyen lehetett ez akkor, amikor új volt, amikor használható volt. Tehát Betlehem, ez a pici Betlehem árnyékot vett a hatalmas Jeruzsálemre, amiről így ír Isten igéje, hogy Isten városa, a felséges szent hajléka. A betlehemi istálló és Isten szent hajléka között látszólag óriási a különbség. De ebben a történetben a betlehemi istálló lett Isten szent hajléka, ahol az Úr Jézus közelében lehetünk, ahol ővele költözhetünk össze, ahol ráfigyelhetünk, ahol előtte hajthatjuk meg a térdünket, akár kívül, akár belül. Az az Isten szent helye, az az Isten szent hajléka, ahol az Úr jelen van. Hadd nézzük meg egy kicsit azt, hogy ki volt ez a Heródes. Mit tudott Isten Heródesről, illetve Heródes is, hogyan emlékezhetett vissza az ő életére, amikor Heródest keresték, így írtam magamnak, a mennyből, Isten követei, akik tulajdonképpen nem voltak mások, mint a pogány világból, a babiloni bölcsek közül alkalmas eszközök arra, hogy rákérdezzenek Heródes életére, hogy megállítsák, hogy szembesítsék azzal, amiben él. Tehát amikor mindez megtörtént, azt olvasuk a újfordításban nagyon finoman, hogy nyugtalan lett. Ezzel szemben Károli nagyon keményen azt mondja, hogy megháborodék. Óriási a különbség, hogy valaki csak egy picit nyugtalankodik, vagy háborog a lelke. Minden, amit eddig fölépített, reng. Meginog. Tehát ki volt ez a Heródes? Miért félt ő? Miért volt ő annyira féltékeny Jézus Krisztusra? A neve az egyik nagyon kifejező. Hőshöz hasonló. Heródes hőshöz hasonló. Más, mint aminek látszik. Aki csak hasonlít a hőshöz, az nem igazi hős. Ugye, ha tudjuk, hogy egy festmény eredeti, és azt az eredeti festményt valaki másolja, akkor rendkívül precízen ügyel arra, hogy az eredetitől lehetőleg semmibe se térjen el. Azt mondtam délután valakinek, hogy amikor az eredeti festmény készül, a festő nem ügyel arra, hogy egy vonal itt, és nehogy egy milliméterrel arrébb legyen, hiszen az alkot. Az csodát visz véghez egy művész, de aki csak hasonlítani akar, aki annak akar látszani, aki nem, az nagyon ügyel a részletekre. Nem akarok itt most konkrét példákat hozni, de vajon nem teszünk-e mi is nagyobb hangsúlyt a látszatra, mint arra, ami a szívünkben van. Heródes múltja elég nagy teher lehetett az ő számára. Edomita volt, ami azt jelenti, hogy Ézsau leszármazottja volt. Ézsau pedig, tudjuk jól, hogy Isten választott népének, Izraelnek az ős ellensége volt. Ezek a gyökerei. Vajon mik a mi gyökereink? Mi a te gyökered? Abszolút ugyanaz. Bűnben születtünk. Kivétel nélkül mindenki. Akinek nem volt lehetősége arra, hogy bűncselekményt kövessen el, az is halva született. Az is a kárhozatra született. Mert így mondja a János evangéliuma, hogy Isten haragja marad rajta, ha nem hisz. Tehát Heródes ősi gyökerei, amire az egész életet építette, ingatag alap volt. Tudjuk jól, hogy nincs más alap. Egyetlen alap van Jézus Krisztus. Senki nem vethet más alapot. A hőshöz hasonló nagy Heródes tulajdonképpen kiskirály volt. Kiskirály volt, aki egészen addig tudott azonosulni a zsidó néppel, sőt kifejezetten vágya volt, hogy Isten választott népéhez tartozzon, ezért hajlandó volt átkeresztelkedni és zsidóvá lenni, és nem csak a zsidó néphez szeretett volna tartozni, hanem még magasabbra tette magának a lécet, ő szeretett volna lenni a messiás király, és mindent megtett. Mindenen átgázolt annak érdekében, hogy az ő akarata megvalósuljon. Nagyon messzire hajlandó volt elmenni. Szövetséget kötött a rómaiakkal, akik tudjuk, hogy a zsidók megint csak ellenségei voltak. Képmutatóan belealázkodott a zsidó szokásokba, a zsidó emberekkel való kapcsolattartása, és tulajdonképpen formalitás volt az egész, mert a szívében nagyon mélyen tudta azt, hogy mennyire gyűlölik, és mennyire nem tartják semmire. Tehát Heródes, a kiskirály, a nagy Heródes, a zsidó nép legkegyetlenebb uralkodója lett. Nagyon jól tudta, hogy Isten akarata ellenére lett király. Dávid trónjára nem ülhetett más a proféták szerint, mint akit Isten az ő népéből választott ki. Ez a Heródes tulajdonképpen, bár rosszul indult, de az élete eljutott egy olyan fordulóponthoz, amikor második esélyt kapott. Amikor a bölcsek emlékeztették arra, amit ő már gyerekkora óta hallott, de a királyi udvarban nem volt szabad a szabadítóról, a messiásról beszélni, de amikor a bölcsek megkérdezték, hogy hol születik meg a zsidók királya, mindenki, a szomszédok, a főpapoktól kezdve a legutolsó emberig tudta, hogy a zsidók messiásáról van szó. És Heródes is tudta. És amikor Isten ilyen módon ott belül is megállította, azon az úton, ahol ő viszonylag nagy karriert futott be, nagyon jó dolgot cselekedett. Összehívta az összes főpapot és írástudót. Nem bízott semmit a véletlenre. Jó forrásból merített, hiteles választ kapott, mindent tudott, de semmit nem csinálta szerint. Nagyon emlékszem egy asszonyra, amikor egy csendes héten itt hasonló körülmények között együtt voltunk, és a hét közepén egy fontos ügy miatt el kellett mennie, és amikor elment, megkérdeztem tőle, hogy visszajössz-e, illetve mikor jössz vissza. És mondta, hogy hát nem tudom, hogy visszajöjjek-e. Éppen eleget tudok már ahhoz, hogy elkárhozzak. Addig a pontig minden hitetlen embernek a megtérés előtt el kell jutnia, hogy Isten igéjét komolyan vegye. Egy picit legalább ismerje, és azt, amit Isten felnyitott előtte titokként, azt vegye komolyan. Mert azt mondja Isten igéje, hogy én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, de az én ígémet tiszteli. Tudjátok, a tanítványok közül ki volt az, aki talán legjobban tisztelte Jézus szavát? Mária Magdolna, nem tanítvány, hanem követője az asszonyok közül. Mert ő volt az egyetlen, amikor Jézus Krisztus a haláláról beszélt, olyan szinten vette komolyan, hogy azt szerint cselekedett. Fölkészítette a testét a halálára. Tudjuk-e mi úgy tisztelni Isten igéjét, ahogy Liza néni tisztelte? Én nagyon sokáig irigyeltem amiatt, hogy hogy lehet az, hogy Liza néninek Isten mindig olyan igéket ad, amit szó szerint tud venni. Például, hogy a te ajtajaid mindig nyitva lesznek. Hogy nem kellett kulcsra zárni, és amíg a Liza néni itt élt ebben a szolgálatban, nem voltak zárt ajtók. És egyszer-kétszer átélhettem hasonlót, amikor Isten olyan módon szólt bele az életembe, egy krízis helyzetbe, amikor szaván foghattam. Természetesen ez azt is jelenti, hogy elsősorban a lelkemet érintette meg, és elhittem azt, amit mondott, de bekövetkezett szó szerint az, amit megígért. Egy rövid történetet szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Amikor a Naomi lányunk elveszítette a furujáját, és zokogva fölhívott, már a sajátja volt ráadásul, hogy nincs meg, akkor fogalmam sincs, hogy miért, de olyan békesség volt bennem, hogy sírás és harag nélkül tudtam bátorítani a telefonba, és a következő dolog történt. Amikor először kinyitottam a Bibliámat, aznap ige volt, a Zakariás 9, akkor azt olvastam, hogy kétszeres kárpótlást adok. Nem kell félni a fosztogatóktól, mert többet nem környékeznek bennünket. Tehát a Zakariás 9.9-ben ezt olvasom, még ma kijelentem. Kétszeres kárpótlást adok nektek. És azon gondolkodtam, sok napon keresztül volt rá időm, hogy mi lehet ez a kétszeres kárpótlás. Az elsőt azonnal megértettem, azt a megmagyarázhatatlan békességet és bizalmat Isten szavába, ami nem jellemző rám egyébként. És ami ezek után történt, 7 napig mindent, amit emberileg lehetett, megmozgattunk, de nem estem kétségbe, és a Biblia órán úgy tettem bizonságot, hogy másnap valaki fölhívott, hogy megvan-e már a fuvola, mert ő már megköszönte az Úrnak, hogy visszakaptuk. És a 7. napon beteljesült az, amit Isten megígért, hogy amikor már semmi emberi segítség nem látszott, akkor valaki fölhívott, hogy az első napon megtalálta, de nem tudta, hogy kinek kell visszaadni. Nem akarom hosszúra nyújtani a történetet. A történetből egy mondat, ami talán egy életre szólóan megragad bennem, ami így hangzik, hogy a seregek ura oltalmazza népét, győznek és taposnak a parittya köveken. Lehetünk mi a királyi udvar királyai, lehetünk mi nyomorultak és szegények és megvetettek, bárhol és bármilyen messziről, bárhonnan és bármilyen messziről jövünk, és bármilyen lelki állapotban állunk most itt Isten előtt, ez az ige mindannyiunkra igaz. Egyrészt az, hogy Jézus győzelme a mi győzelmünké lehet. Jézus Krisztus legyőzte a sátánt a Golgotai kereszten. Egyszer és mindenkorra. Ez a győzelem megvívott harc, eldöntött csata, és mindazok, akik ezt hittel elfogadják, és a saját életükre nézve, a saját bűneikre nézve, igaznak tudják, hittel elfogadják, mindazok a győztes oldalra kerülnek. Nagy kérdés az életünkben az, hogy amikor halljuk Isten igéjét, amikor Isten beleszól az igéjével, a körülményekkel, az emberekkel, embereken keresztül az életünkbe, akkor hogyan viszonyulunk? És tudjuk jól, hogy Heródes nem jól folytatta. Titkolózott, hazudozott, cselt, szőtt, és nem engedett Jézus Krisztusnak. Nem engedett Istennek. És ennek nagyon gyötrelmes és nehéz, kárhozatos vége lett. Az Ószövetség beszél arról, hogy azok a zsidók, akik Isten igéjét hallgatták, megkeményítették a szívüket, és van ott egy fogalom, ami döbbenetes. Így hangzik, hogy gyémánt keményítették a szívüket. Itt mi most azért vagyunk itt, hogy megnyithassuk Jézus Krisztus előtt, az ő győzelme előtt a szívünket. De hogyha hiába hangzik az ige, hogyha hallod ugyanis valamit, érzel is, és ráhangolódsz, de ezek után sem változik meg semmi az életedbe, akkor te is ugyanaz az ember vagy, mint azok, akiknek Jézus Krisztus azt mondja, hogy hallgatjátok, hallottátok, de nem értitek, mert hallani se bírjátok. Azt mondta nekem egyszer egy régi barátom, hogy mikor hívtam a csendes napra, tudod, elmehetnék, de nem megyek el, mert tudom, hogyha elmegyek, és azt komolyan veszem, akkor meg kell változnom, és én ezt nem akarom. Vajon szembe tudunk-e nézni azzal, amik vagyunk, amiben vagyunk, az igazsággal, a valósággal? A Heródesek életében is eljön az a pillanat, amikor az igazsággal szembesítik őket. És Heródes sajnos abba a kategóriába tartozott, aki megkeményítette, bezárta a szívét. És azt a kis történetet szeretném felolvasni, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember szíve olyan kemény legyen, hogy zárva marad Jézus Krisztus előtt. A királyok királya, a dicsőség királya előtt. Hogyan alakul ki egy gyémánt? Ahhoz, hogy egy gyémánt igazi, drága kincsé legyen, nagyon különleges, speciális körülményekre van szükség. Nagyon nagy, hatalmas, 60 kilobájt nyomás. Azt olvastam, hogy egy kis busz kerekében körülbelül 2 kilobájt atmoszféra van, ami jóval nagyobb egy átlagos személygépkocsi kerekének a nyomásánál, ami már önmagában sem kicsi. Nagy kárt tud okozni. 60 kilobájt. Elviselhetetlen hő. 900-tól 1300 Celsius fokig. Ha a vizet fölforraljuk 100 fokosra, és netán leforrázzuk magunkat vele, iszonyatos károkat tud okozni. És bár itt megjegyzem, hogy az időszámítással én nem értek egyet, de ahol ezt a történetet olvastam, ott milliókba és milliárdokba számítják a éveket. 1,3 milliárdtól 3 milliárd évig taksálják azt az időt, amíg egy igazi gyémánt gyémántá lesz. Igen, igen, így is mondhatnám, hihetetlenül hosszú idő. Hát mi kell ahhoz egy Heródesnek, egy majdnem hősnek, egy hitetlen és önmagát bálványozó és másokra irigykedő féltékeny szívnek, hogy így megkeményedjen? Ezt kérdezi tőlünk ma este az Úr igéje, hogy mit kellene még tennem, amit meg nem tettem? Mit kellene még tennie, mondania Istennek, Jézus Krisztusnak ahhoz, hogy végre azok a rossz alapok lebontathassanak, és új alapokat építhessünk? És aki már megépíthette, akinek már az életében Jézus Krisztus alappá lehetett, hogy azok az összedőlt romok, romhalmazok, amik most az alapot használhatatlanná teszik, hogy azok letisztuljanak és újjáépülhessenek. Mit vársz még? Mit kellene még tennie ahhoz, amit meg nem tett érted és veled? Ma, ha az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Úr Jézus, téged nem győzhetnek le a heródesek sem. Téged nem lehet becsapni és megtéveszteni látszat kereszténységünkkel. Te előtted, ha majd színről színre megállunk, értéktelenné válik minden, amit itt hagyunk a földön. Bármilyen jónak látszik is itt. Mulandó, kár és szemét, hiába valóság. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy áldj meg számunkra ezt a csendes hetet, hogy olyan módon cselekedhess a mi szívünkbe, hogy mennyei kincseket gyűjthessünk. Hogy a menekülés hozzád a kárhozatból valóságos lehessen. Áldunk azért, amit eddig vittél véghez az életünkbe. Áldunk minden stopptábláért, minden lelki megállításért, amikor a szívünkkel beszéltél. Kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy őszintén kiönthessük a szívünket előtted. Még ma este is a csendességben. Amen.